Ti bizottság vezető politikusa nem fog megsértődni érte. Az usánkás férfi láthatóan rossz kedvében volt. Nem viszonozta az üdvözlést, helyette undorodva pislantott végig Patkanov félre szabott civil ruháján. Mi újság, Patkanov, az alezredes megérezte, hogy látszólagos rossz kedve ellenére a köpcös férfi csupa várakozás. Patkanov lélekben összedörzsölte a tenyerét. Biztos volt benne, hogy az elnök főtitkár szerdai beszéde után nagyobb sebességre kapcsolnak. Patkanov megvakarta az orrát. Keselyű folytatja a repülését. A köpcös férfi nagyot nyelt. Nem hagyhatnánk el ezt a hülyéskedést? Patkanov felhúzta a vállát. Sajnálom, de nincs más neve. A köpcös sóhajtott. Rendben van, beszéljen, illetve mielőtt kinyitja a száját, tudnia kell, hogy zöld utat kaptak. Sejti, mit jelent ez? Tudom, éppen ezért van valami, amit meg kell tárgyalnom önnel. Igyekezett elrejteni aggodalmát, a köpcös azonban így is megérezhetett valamit, mert nyugtalanul felkapta a fejét. Csak nincs baj, baj nincs, de keselyű nyugtalan, ezt hogy értsem, szereti, ha 100%-ig biztosra mehet, ebben egyetértünk. Keselyű szerint az esély 98%-os. Csak. Ez igen jó arány, nekem 100 kell. Patkanov biccentett. Keselyű arra kéri, hogy biztosítsák számára a zavartalan munka lehetőségét. A köpcös férfi az erdőfáira nézett. Nem messze tőlük mókus tornázott az ágakon, mókás bukfencei nyomán szapora hópamacsok sora vitorlázott lefelé a levegőben. Patkanovnak újra meg kell legyőződnie róla, hogy a köpcös férfi, akit sokan lassúnak és tehetetlennek tartanak, éleseszű, gyors felfogó képességű és a logikájával sincs semmi baj. Kivel van problémája? Csisztyakovval. Miért? Csisztyakov iszik, s aki iszik, az fecseg. Legalábbis keselyű szerint. Mit kér a keselyű? Patkanov nagyot nyelt. Csisztyakov fejét, nem keveset. Ki szervezte be Csisztyakovot? Senki. Ő volt az egyik kezdeményező. A katonai elhárításon belül alakult ki az a csoport, amelyik felvette a kapcsolatot velünk. Tehát Csisztyakov az egyik oszlop, keselyű szerint lehet, hogy ez az oszlop belül már elkorhadt. Van rá bizonyítéka? Azt hiszem, nincs. Kockáztatunk, ha nemet mondok? Azt hiszem, igen. A köpcös behunyta a szemét. Mikorra várják a döntést? Patkanov tisztelettudóan nézett az usánkásra. Mi alkalmazkodunk az önök utasításaihoz. De a szerdai beszéd fényében. Igen, tudom, napról napra erősödik a pozíciója. Ráadásul az országon kívül is. És a volt városi titkári, vigye el az ördög, aztán váratlanul elvigyorodott. Zsebébe nyúlt, kihúzott egy csillogó fémpénzt, és az alezredes orra elé tartotta. Látja ezt a rubelest? Látom, mondta bizonytalanul Patkanov. Fej, vagy írás. Ha fej, nem engedélyezek semmit. Ha írás, akkor csináljanak, amit jónak látnak, megadom rá az engedélyt. Patkanov elhűlve merett a köpcös tenyerén nyugvó rubelesre. Nem látta rajta a Lenin fejet, írás oldalával felfelé feküdt. Én tulajdonképpen. Kapja el, mielőtt az alezredes tiltakozhatott volna, felhajította a pénzdarabot a levegőbe. Patkanov elkapta és az öklébe szorította. A köpcös kíváncsian Patkanov keze fölé hajolt. Mutassa, Patkanov szétnyitotta a tenyerét. A pénzdarabon most sem látszott a Lenin fej. A köpcös biccentett és kezet nyújtott Patkanovnak. Sok szerencsét, alezredes, ahogy a pilótáknál mondják, szerencsés repülést. A rubelese az egy rubel kiáltott Patkanov a köpcös után, aki már félig eltűnt a fák törzse mögött. Tegye csak el, megszolgálta. Patkanov elégedetten a kocsi oldalának dőlt, s amikor a fák közül távcső üvegét látta feléje csillanni, legszívesebben visszaintett volna. Kivette a zsebéből a vadonatúj egy rubelest és a tenyerére tette. Nem látta a Lenin fejet írással felfelé feküdt most is. Feldobta a levegőbe, elkapta és kinyitotta a tenyerét írás. Feldobta, elkapta, kinyitotta a tenyerét írás. Feldobta, elkapta, köhögött, kinyitotta a tenyerét írás. Mintha vaskész szorította volna össze a szívét. Villámgyorsan megfordította a pénzdarabot. A másik felén sem volt Lenin fej. A másik oldala is írás volt. Patkanov döbbenten merett a rubelesre. Életében egyszer látott már valamelyik elfogott vagánynál egy hasonló, pénzverdében készült veretet. Felkapta a fejét, és az erdőre nézett. A távcső üvege csúfondárosan csillogott szembe vele. Moszkva, február 28. Csisztyakov egyáltalán nem értette, miért éppen az állatkertben akarnak találkozni vele. S miért éppen zárás előtt egy órával. Tudta, hogy józanul kell elmennie a találkára, ezért egész nap nem ivott egyetlen cseppecskét sem. Ingerültségét Zinám próbálta levezetni, aki ezen a reggelen is úgy illegette magát előtte, hogy legszívesebben a szájába nyomta volna pisztolya csövét. Erről jutott eszébe, hogy az a bugris felső szomszéd ismét feljelentette a tanásnál meg a lakóbizottságnál, mert belelőtt a mennyezetbe. A rohadék, neki is szét kellene durrantani a fejét, azelőtt nem sokat keszmeceltek az ilyen tahókkal. Bevágták egy rabómobilba vagy leponyvázott teherautóba, kivitték az erdőbe, megásadták velük a sírjukat, aztán dur bele. Átkozottul kívánta az italt. Belekapaszkodott az elefánt ketrecrácsába, miközben fájdalomteli tekintettel bámulta a piszkos szürke ormányosokat. Beledöglök, uramisten, beledöglök, itt fogok megdögleni ezek előtt a rohadékok előtt, Zina, az a ribanc meg majd éli a világát. A francba is, ha legalább 100 grammot beönthetnék. Irigyen, elhomályosult szemekkel nézte az elefántokat, amint ormányukat egy kis mesterséges tócsába merítve, vígan szürcsölték a vizet. A nagy darab, magas, még mindig jóképű férfi behunyta a szemét, és üvegek hosszú sorát képzelte maga elé. Párás, hívogatóan hűvös vodkás üvegekét. Arra riadt fel, hogy megérintik a vállát Moszkva. Február 28. A kékoverállos, világos szemű férfi végigment a pálmák közötti úton, anélkül, hogy megcsodálta volna a szivárvány minden színében ragyogó trópusi madarakat. A széles csőrű, tarkabarka, barátságos jószágok vidám füttyökkel kísérték az útját. A férfi lapos, keskeny táskát vitt a kezében. Éppen csak megbiccentette a fejét, amikor elhaladt a fáradt tekintetű teremőr mellett, akit két, a kisgyerekkorból alig kinőtt, kopaszra borotvált fejű, vörös nyakkendős apróság faggatott, valamit soha nem látott kakadufajta felől. A szürke szemű férfi átlépett a hüllőkhöz vezető csapóajtón. Megállt az első, hatalmas terrárium előtt, rácsodálkozott a tarkabarka, nyelvét nyújtogató óriás pitonra, sóvatosan felkattintotta a táskáját. Udvariasan megvárta, amíg egy gyerek csapat tanárnőjük vezetésével becsődül az ajtón, majd vörösbetűs táblát akasztott az ajtó külső kilincsére. Vízvezeték szerelés miatt zárva, hirdette a felirat. A terem gyorsabban ürült ki, mint gondolta. A hüllők és kétéltűek háza általában az állatkert utolsó stációját jelentette a látogatók számára, ezért nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok és szülők is elcsigázva estek be a trópusi párába. A kisebbek többnyire a falhoz húzódtak, s félig alva figyelték a csúszómászók lomha mozgását, a pókok táncát. A nagyobbak szorgalmasan jegyzeteltek ugyan, de néhány perc múlva őket is elnyomta az unalom. Amikor az utolsó látogató is elhagyta a termet, a szürke szemű munkához látott. Végigjárta a terráriumokat, benézett az árnyékosabb sarkokba, a falak mellé állított szobapálmák mögé nem maradt-e véletlenül elhagyott, alvó gyerek valamelyik alatt. Amikor meggyőződött róla, hogy tiszta a levegő, felsóhajtott. Felemelte a táskáját, s az egyik szobapálma hordójának a szélére állította. Felpattintotta az árját, majd egy furcsa alakú hálóval borított szerkezetet emelt ki belőle. Az apró, fürge korall kígyók lakásául szolgáló üvegedény előtt megállt, s szemügyre vételezte lakóikat. Ismerte őket jól, hiszen mozgalmas élete során nem egyszer találkozott velük. Ismerte agresszivitásukat, támadó kedvüket, csodálta dühüket és elszántságukat, amellyel áldozatukra vetik magukat. A legenda szerint Kleopátra is korall kígyót szorított a mellére, amikor úgy döntött, hogy bár a szerelem előtt hajlandó meghajtani a fejét, nem hajlandó ugyanezt megtenni a rómaiakkal. Biztos, határozott mozdulattal csúsztatta hátra a terrárium tetejét, vigyázva, nehogy túl széles legyen a feltáruló rés. A homok és kődarabok között heverésző korall kígyók felemelték a fejüket, a szürke szemű úgy gondolta, megérezhették a levegő mozgásán, hogy történik valami körülöttük. Egyikük, az aranykorall sápadtan vörös színével váltogató vaskos példány szinte hívogatóan illegette magát, ahogy a szürke szemű betolta a résen a hálót. A férfi nem szerette volna, ha a kígyó beleharap a csapdába. S talán a hüllő sem érzett semmi olyat, ami miatt érdemes lett volna rávetnie magát az ismeretlen, orra előtt libegő tárgyra, mert nyelvének szapora mozgása közben megkezdte az óvatos visszavonulást. A világos szemű férfi elmosolyodott. Gyorsan az állat alá lökte a hálót, s amikor a kígyó a mozdulattól meglepve önkéntelenül is támadóan előrevetette magát, megnyomta a háló nyelét. A hüllő ide-oda pattogtatta izmos testét. Megpróbált megszabadulni a köréje fonódó vékony szálaktól, amelyekbe azonban nem volt szabad beleharapnia. Ösztöne vadul tiltakozott ellene, hogy megtegye. Hiszen ez az erős valami, ami fogva tartja, nem élő, nincs húsa és vére, nincs szaga, semmi olyasmie, ami felingerelhetné. A kígyó félelmet érzett. Egy nála erősebb, sötét hatalomtól, amelybe ráadásul tilos belemarnia. akárcsak az átlátszó falba, amely a teste köré szorul. A szürke szemű, amikor belerázta a kígyót a vastag, átszakíthatatlan plasztik zacskóba, elégedetten eleresztette magát. Még ügyessége és a technika minden vívmánya ellenére sem vonzó feladat egykor a kígyóval bíbelődni. Csak egyetlen téves mozdulat és megrázta a fejét, hogy elhessegesse magától a kellemetlen gondolatokat. Ismét az órájára pillantott. A terráriumhoz sétált és visszatolta az üvegtetőt a helyére. Moszkva, február 28. Csisztyakov nem lepődött meg különösképpen, amikor az egyensapkásáll a tápoló odalépett hozzá, és szúrós tekintettel végigmérte. Csisztyakov polgártárs, menjen a kígyókhoz. Várják. Csisztyakov megszaporázta a lépteit. Ha túlesik a beszélgetésen, azonnal kerít valami innivalót. Képtelenségnek tűnt még a gondolata is, hogy kibírja hazáig, vagy addig a kocsmáig, amelynek rendszeres és nagyra becsült törzs vendége volt. Majd vesz valamelyik taxisofőrnél egy üveggel, beáll az első kapu alá és az utolsó cseppig kisza. Legfeljebb lerészekszik és megrugdossa Zinát. Úgy is rászolgált a szajhája, egészen belelovalta magát a bosszúállás gondolatába, amikor az zárt ajtóhoz ért. Mi a fenehez hökkent meg a vízvezeték szerelés jelző táblácska láttán. Sóhajtott, és öklével a deszkára vágott. Léptek koppantak odabent, aztán valaki az ajtóhoz hajolt. Nem látja a táblát? Zárva vagyunk. Csisztyakov vagyok, mondta reszelős hangon, és a kezébe vett egy szál cigarettát. Várjon! Néhány másodperc múlva elfordult a zár, s az ajtórésben felbukkanó világos szemű férfi rövid, gyors pillantást vetett rá. Jöjjön be! Gyorsan! Csisztyakov ösztönösen megfordult, mielőtt követte volna az utasítást. A terráriumokhoz vezető folyosón nem volt élő lélek, csak az ablakok elé szerelt, kockás függönyök lebegtek a légfuvallatok táncában. Sóhajtott, és átpréselte magát a résen. A szürke szemű férfi felé nyújtotta a kezét. Hogy van, Viktor Mihajlovics? Volt valami a hangjában, ami dühítette Csisztyakovot. Talán az édeskés, furcsán dallamos hangsúlyozás. Megrántotta a vállát, és türelmetlenül felhorkant. Mit akar tőlem? Azt mondták, az ön személyes kérése, hogy találkozhasson velem. Ó, ez így is van, Viktor Mihajlovics. Mit akar tőlem ebben a rohadt, párás dzsungelben? Nem találkozhattunk volna valami normális helyen? Kijavasolta a pálmaházat. Én? Úristen, miért? Mert itt hogy is mondjam csak olyan romantikus. Csisztyakov érezte, hogy mint a hőmérő higanyszál a nyári délutánon, úgy emelkedik benne a düh. Sosem hitte volna, hogy a férfi, akiben annyira bíztak, egy közönséges idióta. Ez pedig az, amilyen gyorsan csak lehet, beszélnie kell Dobroljubóval, hogy jelentse Patkanovnak, mi az ábra. A kurva életbe csak egy kortyot leengedhetne a torkán, ennek az idiótának persze nincs itala. Az ilyenek nem isznak, elég hülyék a nélkül is. Aztán mégis akaratától függetlenül kicsúszott a száján nincs egy nyeletnyi itala. A férfi elmosolyodott. Dehogy nincs. Éppen most vettem, csak poharam nincs hozzá. Csisztyakov egy csapásra megbocsátotta a szürke szemű minden bűnét. Hozza már a jó életbe, ne toporogjon itt nekem. A szürke szemű biccentett, a pálmahordó oldalához helyezett táskájához lépett, felpattintotta a fedelét, miközben úgy helyezkedett, hogy Csisztyakov csak a hátát láthassa. Amikor visszafordult, felbontott vodkás üveg volt a kezében. Parancsoljon, Viktor Mihajlovics! Csisztyakov tudatalatt megérezte, hogy alig ha tesz jó benyomást a szürke szeműre, amint remegő kézzel az üveg után nyúl. Ellenállni persze nem volt ereje. Megszagolgatta kabátja ujját, hogy visszariassza a torkán felböfögni induló vodkát. Köszönöm, ebben a pokoli hidegben. A szürke szemű elnézően mosolygott, majd riadt pillantást vetett Csisztyakovra. Viktor Mihajlovics a kabátja, Csisztyakov meghökkent. Mi van? A szürke szemű szégyenlősen elvigyorodott. Lecsinálta egy madár. Csisztyakov felemelte a karját, de nem látott semmit a ruháján. Hol? Várjon, letörlöm. Forduljon hátra, Csisztyakov kelletlenül megfordult. A szürke szemű a háta mögé került, morgott valamit, majd villámgyors mozdulattal előrántotta a zsebéből a plasztik zacskót. Szabad kezével elkapta Csisztyakov zakója nyakát, s a feltáruló résbe rázta a dühösen tekergő kígyót. A katona sóbálványá dermedt, majd rémült ordítás hagyta el az ajkát. Keze belső zsebe felé indult, hogy megkeresse a revolverét, de már nem volt ideje rá. A vodkás üveg a földre zuhant, és darabokra törött. Csisztyakov megingott, behunyta a szemét, s kezét a gyomrára szorítva, mint a mélyütést kapott tökölvívó, arccal a vodkatócsát szegélyező üvegszilánkokba zuhant. A szürke szemű érezte, most érkezett a nap legnehezebb pillanatához. Óvatosan az elzuhant test fölé hajolt, és a karjánál fogva visszafordította. Ügyet sem vetett Csisztyakov duzzadt ajkára, kifordult szemére, s az arcába furódott üvegcserepekre. Azt az alig látható, mozgó valamit figyelte, amely ott tekergett a halott, vagy a halál küszöbén éppen most átlépő katona inge alatt. Csisztyakov belső zsebébe nyúlt, és előrántotta a pisztolyát. Megkönnyebb ürnyögés szakadt ki belőle, amikor érezte, hogy tenyerébe simul a fegyver markolata. Néhány gyors lépést tett előre, a plasztik zacskót belehajította a táskájába, zsebkendőjével beburkolta a fegyvertusát, s az egész tárat kilőtte a koralkígyó üvegedényére. A koralkígyó kicsúszott Csisztyakov inge alól, hogy társaihoz csatlakozzék. Moszkva, február 28. Zina még az ágyban volt, amikor felcsengett a telefon. Átmászott férje hűlt helyén, dühösen lerúgta Csisztyakov vodka szagú pizsamáját a földre és mélyet sóhajtott. Ki az? Amikor meghallotta a férfi hangját, néhány pillanatig nem tudta, hová tegye. Nem emlékszik rám Zina Petrovna, a férje barátja vagyok Irkutszkból. Maga azt kérdezte mérsékelt lelkesedéssel. Még mindig olyan hideg van a Bajkál mellett? A férfi barátságosan elnevette magát. Nem tudom, már itt vagyok, Moszkvában. Zina megvakarta a feje búbját. Szóval nem tudja, gondolom a férjemet keresi. Magának aztán nincs szerencséje. Most sincs ide haza, sajnálom, hát akkor bocsásson meg, nem mehetnék fel mégis magukhoz. Letenném a csomagjaimat, és a dolgom után néznék. Van szállása? Kérdezte óvatosan az asszony. Hogy ne lenne, csak az a probléma, hogy este 10-ig nem foglalhatom el. Néhány órára beköltöznék magukhoz. Zina grimaszt vágott, de kihagyta a vonzó lehetőséget, hogy kigúnyolja a bajkáli bunkót. Nem bánom, csak jöjjön, hol van egyáltalán, a Kuznyecki most mellől beszélek. Az itt van a szomszédban. Meg sem várva, hogy a férfi megköszönje a nem éppen barátságos invitálást, letette a kagylót. Amikor belenézett a tükörbe, majdnem elhányta magát. Hát ha van elmebeteg nő a világon, az én vagyok. Nem elég, hogy egész éjjel szemernyit sem aludtam emiatt a vadállat miatt, délelőtt bevettem 2 óránként egy nyugtatót, nem mostam fogat, nem mosakodtam, nem fésülködtem, olyan a képem, mint egy grúzfánk, izzadt vagyok és gusztustalan, erre ide hívok egy ismeretlen fickót, ráadásul a szemétláda férjemnek egy hasonlóan szemétláda haverját. Úristen, hát miért nekem kell pelenkáznom az elvtársait? Még, ha legalább lefeküdnék velük, de amilyen marha vagyok, azt sem csinálom. Nem úgy, mint Csisztyakov, amikor még képes volt valamire, sorra vitte ágyába a barátnőimet, azok meg, persze, tartották a pofájukat, és a hátam mögött röhögtek rajtam. Még akkor is bőgött, amikor kinyitotta az ajtót. Legnagyobb meglepetésére a kopasz, szakállas, vidéki bunkó helyett szőke, markáns arcú, jól öltözött, feltűnően világos szemű férfi állt a küszöb előtt, lábhoz tett bőrönddel, kezében vaskos virágcsokorral. A férfi zavartan a torkát köszörülgette, s többször is a bőröngyére pillantott, mintha haszlatolgatná, nem lenne jobb felkapni és visszavonulót fújni. Zina előrántott egy zsebkendőt égő vörös pongyolája zsebéből, megnyomkodta a szemét, és megtörölgette az orrát. A férfi félszeg mosolyjal feléje nyújtotta a virágcsokrot. Jó estét, Zinaida Petrovna! Bocsánat! Zina nagyot szívott az orrán, készen rá, hogy becsapja az ajtót az ismeretlen előtt. Maga kicsoda! A férfi az asszony melléhez nyomta a virágot. Hisz az előbb telefonáltam. Maga az jöszörögte az asszony, miután eltette a zsebkendőjét. Egyáltalán nem ilyennek képzeltem. A szürke szemű férfi gyors pillantást vetett a bőröngyére. Hát, milyennek? Azt mondta a telefonban, hogy kopasz és szakálla van, nem? A mi szakmánkban gyakran előfordul, hogy a Mikulásról adunk személy leírást. Mondta a férfi nevetve. Megijesztettem, Zina eközben tökéletesen magához tért. Bár ez a mi szakmán kifejezés nem volt kedvére, a férfi annál inkább. Volt valami határozottan vonzó a mosolyában. Maga sírt, Zinaida Petrovna? Csak nincs valami baj. Hagymát vágtam, mondta Zina gyorsan. Ó, én meg már azt hittem, történt valami. Tudja, manapság elég gyakoriak a betörések, erőszakoskodások, legalábbis mifelénk, Szibériában. Persze, Moszkvát nem ismerem annyira. Zina biccentett és kitárta az ajtót. Jöjjön be, kérem, említettem ugyan, hogy a férjem nincs ide haza, de csak tegye le a csomagját. Ha óhajtja, meg is várhatja. A férfi felemelte a bőröngyét, és áttette a küszöbön. Nem szeretnék a terhükre lenni, mondta, és levetette jól szabott, fekete kabarját. Hót prémusánkáját a kabátra helytette. Tudom, hogy Viktor Mihajlovics elfoglalt ember. Apropó, említette neki, hogy jövök. Zina zavartan széttárta a karját. Elfelejtettem. Tudja, az utóbbi időben annyi minden összejött. Erre tessék, foglaljon helyet, kérem, megkínálhatom egy teával. A férfi leült egy karosszékbe és futólag konstatálta, milyen nehéz odabent a levegő. Az ágynemű tartóból kilógó párna szél arról tanúskodott, hogy csak kutya futtában, és nemrég szórták be az ágyneműt a helyére. Köszönöm, mondta és Zinára mosolygott. Az asszony, fittyet hányva az izmait bénító fáradtságnak, libegve suhant ki a konyhába. A szürke szemű tudta, mindössze 2-3 perce van, hogy megtalálja Csisztyakov másik fegyverét. Mégpedig, vagy ebben, vagy a szomszéd szobában. Ránehezedett a parkettára kipróbálta, mennyire recseg. Meg lehetett elégedve az eredménnyel, mert 2 gyors lépéssel a szoba közepén termett és ott is maradt kiegyenesedve, behuny szemmel, mintha átadta volna magát a kellemes semmittevésnek. Agya azonban, a látszat ellenére, gyorsan és keményen dolgozott. Feldolgozta a környezettől kapott információkat, rendszerezte őket, összehasonlította más, korábban szerzett információkkal, következtetéseket szűrt le, majd megrostálta a felmerülő lehetőségeket. Amikor kinyitotta a szemét, már tudta, hol van Csisztyakov pisztolya. Mosolygott, átment a másik szobába, megállt a megtermett üvegvitrinnel szemben, s közvetlenül a Csehszlovákiában vásárolt porcelán hamutartó és a karlovivari üveggömb alatt rátalált a bezárt fiókra. A fiók kinyitása nem tartott tovább 3 másodpercnél. A pisztolyt is azonnal megtalálta, 1933-as TT-t, ami azonban igazi meglepetéssel töltötte el az egy egészen új, furcsa formájú hangtompító volt a pisztoly mellett. Nem tudta megállni, hogy rá ne próbálja. A hangfogó pontosan ráillett a Stukker csövére. Villámgyorsan döntenie kellett. Ragaszkodjék-e eredeti tervéhez, amelyben kétség kívül volt bizonyos kockázat, vagy tegye fel a hangtompítót. Becsukta a fiókot, ráfordította a zárat, megtörölgette a szekrény oldalát. Aztán a váratlanul hosszúvá vált fegyvert beerőltette zakója belső zsebébe. Amikor Zina tálcával a kezében visszatért a konyhából, a szürke szemű a fotelban ült, mintha el sem, mert volna moccanni a helyéről. Leplezetlen csodálattal bámulta az asszonyt, aki persze úgy tett, mintha semmit sem venne észre a szürke szemű hódolatából. Amíg a víz főtt, megmosta magát a csapnál, belenyomott egy adag Zoltántól kapott sprét a szájába, s még arra is maradt ideje, hogy beszappanozza a hónalját. Meglegyintette ugyan a kísértés, hogy alul is meg kellene mosakodnia, de a főző fütyülni kezdett, és különben sem lett volna sok értelme. Csisztyakov minden pillanatban hazajöhet, és ha inflagranti kapja őket, tuti, hogy végez velük. Leült a férfival szemben, kitöltötte a zavárkát, rá a forró vizet, aztán a cukortartóra mutatott. Szedjen ízlése szerint, a férfi mosolygott, és a nő szemébe nézett. Zina hátán hideg hullámok futottak végig a világos szemek jeges sugarai nyomán. Mintha fagyos, halott kéz nyúlt volna a ruhája alá. Az asszony megfigyelte, hogy a férfi szeme egyáltalán nincs szinkronban arca többi részével. Ha mosolyog is, a szemeik nem mosolyognak. Mintha üvegből lennének. Uramisten, csak nem vak ez az ember. Mit keres Moszkvában izé? Larkin, Félix Petrovics. Szóval, Félix Petrovics, minek köszönhetjük a látogatását? Persze, ha egyáltalán elmondhatja. Ne értsem félre, nem vagyok kíváncsi természetű. A férfi megkóstolta a teát. Nincsenek titkaim, Zinaida Petrovna ön előtt főleg nincsenek. Ha kívánja, elmondhatom, mi hozott ide. Igazán kérdezte közömbösen Zina, aki közben minden érdeklődését elveszítette a férfi iránt. Szóval, mi hozta hozzánk? Maga miatt jöttem, Zinaida nagyot nyelt, még csak ez hiányzott, eszerint részegségében mégiscsak összebeszélt minden ostobaságot megígérte neki, hogy lefekszik vele ez a tajgamedve meg meghívásnak vette, amit fecsegett, és most itt van, hogy emlékeztesse az ígéretére. Istenem, hogy fogok megszabadulni tőle? Miattam kérdezte Kábán, a szürke szemű bólintott. Maga miatt, Zinaida Petrovna. És mit akar tőlem, a szürke szemű vidáman elmosolyodott. Meg fogom ölni, Zina annyira viccesnek találta a helyzetet, hogy felnevetett. Igazán, és hogyan gondolja? Pisztollyal, mondta a férfi, a férje pisztolyával, amely ott volt a másik szobában, a baloldali fiókba zárva. Zinaida azt hitte, álmodik, sőt biztos volt benne, hogy álmodik. Összekeverhetett havat Csisztyakovot, a pisztolyát, és az irkucki hapsit, akiről különben elfelejtett említést tenni a férjének. Csupán arra nem emlékezett, találkozott-e már ébren valaha is egy ilyen álombéli, szürkeszemű férfival. A legkínosabb azonban az volt, hogy az álom nem akart elmúlni. Bármennyire is szeretett volna megszabadulni tőle, nem tudott. akár csak a szürke szemű férfitól. Minden esetre felpattant, és dühösen az ajtóra mutatott. Menjen innen, hallja-e, takarodjék, a szürke szemű nem válaszolt, csak mosolygott. És ekkor Zinaida rádöbbent valamire, egy iszonyatos szörnyűségre. Arra, hogy nem alszik, nem álmodik, ébren van, s vele szemben a férfi sem álomkép, foszlórém látomás, hanem húsvér valóság, magabiztos, kellemetlen mosolyjal az ajkán. Bár úgy érezte, elhagyja minden ereje, egészen kicsit hátrébb tolta a karosszékét. Ez aztán rossz vicc volt, hallja-e, maguk Irkutszkban így szoktak. És honnan tudta, hol a pisztoly? Viktor Mihajlovicstól, letartóztatták, Istenem menjen el, kérem, én semmiről sem tehetek. Zinaida most már tudta, kicsoda a fickó, a KGB embere, Csisztyakovot letartóztatták, a fickó megtalálta a fegyverét, és most meg akarja rémíteni, hogy kiköpje azt is, amit nem tud. A férfi biccentett és mosolygott, feltennék néhány kérdést, megengedi. Zinaida verejtékben úszott, de megpróbálta menteni méltósága maradékát. Van valami igazolványa? Az első kérdésem az lenne, húzta össze szemöldökét a férfi, hogy említette a férje önnek egy nevet. Egy furcsa nevet. Milyen nevet? Azt a nevet, hogy Keselyű. Zinaida csak másodpercek tört részéig gondolkodott. Aztán bólintott. Jobb azonnal bevallani mindent, hiszen ezek, perestroika ide vagy oda, úgyis kiverik belőle. Akkor már jobb, ha látják rajta a jó indulatot. Említette, mondta gyorsan. Mivel kapcsolatban, hogy Csisztyakovnak kell majd megölnie. De, persze, lehet, hogy csak össze-vissza fecsegett. Ha hiszik, handabandázik. Mikor? Ha Keselyű megtette azt, amit várnak tőle, amiért bekerülhetne a történelem könyvekbe. És be is kerülne, ha Csisztyakov nem ölné meg. Mint Mercedes, a szürke szemű összehúzta a szemét. Ki? Mercedes, az ki? Fogalmam sincs róla, Csisztyakov azt mondta, őt fogják kitüntetni, mint Mercedest. A szürke szemű elgondolkodott, majd megvonta a vállát. Említette valakinek, amit a Keselyűről hallott. Nem. A szürke szemű úgy érezte, túlságosan gyorsan, és túlságosan könnyen jött a válasz. Zsebébe nyúlt, és kihúzta Csisztyakov pisztolyát. Zina elnyomott egy kétségbe esett sikolynak induló nyögést, belekapaszkodott a szék karfájába, és érezte, hogy könnyel telik meg a szeme. Ezt nem szabad, hogy képzeli, ha megjön Csisztyakov, nem jön meg. Miért nem? Mert megöltem. Zinaida felcsuklott, és fuldokolni kezdett. A szürke szemű rezzenéstelen tekintettel nézte, miközben ellenőrizte, jól áll-e a csövön a hangtompító. Miért? Ezt maga úgy sem értheti meg, Zinaida. Tehát, kinek mondta el, egy magyarnak, Zoltánnak, azt nem említette a férje, mi a Keselyű feladata. Jaj, dehogy is, semmit sem. A szürke szemű váratlanul átnyúlt az asztal felett, és megsimogatta az asszony haját. Meneküljön, Zinaida, mikor hová, meg kell örnöm magát, ezzel a pisztollyal. Ha ki tud menekülni a lakásból, meneküljön, Zina, az asszony felfogta, hogy a szürke szemű egérutat akar biztosítani számára. Uramisten, de hát hová fusson, nehézkesen felállt, és a folyosóra nyíló ajtó felé indult. Mielőtt azonban odaérhetett volna, a férfi elállta az útját. Nem arra, Zina, Zinaida már azt sem tudta, mit csinál. Nem érzékelt a környezetéből semmit, csak az ablakok világos négyszögét. Nem tudta, hova tart és miért. Semmit sem tudott, csak hogy menekülnie kell, mentenie az életét, amíg nem késő. Semmi biztosítéka nem volt ugyan az életben maradásra, csak a szürke szemű ködös ígérete, de meg kellett ragadnia ezt az utolsó szalmaszálat is. A szürke szemű elégedetten látta, hogy Zina mint óriási, kék rovar, nekiütődik a falaknak, az éjjeli szekrényeknek, asztalnak, széknek. Közben megszerzi azokat a kék foltokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a törvényszéki orvos szakértő megállapíthassa, Csisztyakov mielőtt megölte Zinát, súlyosan bántalmazta. Amikor úgy érezte, hogy Zina már elég foltot szedett össze, ráirányította a revolvert. A viszonylag erős pukkanás után Zinaida rémült kiáltással rogyott össze a sezlon mellett. A szürke szemű megcsóválta a fejét. A fegyver jóval hangosabban szólt, mint gondolta volna. Remélte, nem hallották meg a szomszédok. Zinaida a szőnyegen feküdt, és verdesett, mint egy sebesült lepke. Kék pongyolája, mint a lepke szárnya szétnyílt a térdénél, a szürke szemű látta erős, izmos lábát, fehér, vaskos combját, s az egészen vékony nadrágocskát, amely alig takarta az ágyékát. Miért? Sajnálom, Zina, mondta, és a háta mögé rejtette a fegyverét, meg kellett tennem. Csak arra kérem, ha kijön a rendőrség, mondja azt, hogy Csisztyakov tette. Megígéri, meg. Jól van, Zina. Meglátja, rendbe jön. Miért? Nincs időm elmagyarázni. Fáj a lába, a hasam, fáj. Várjon, van nálam gyógyszer, amerikai, azonnal felhívom a zsarukat. Mondja azt, hogy egy kopasz, szakállas férfi járt magánál Irkutszkból. Megígéri, meg, a szőke kabátja zsebébe nyúlt. Ráteszem a nyelvére, nyelje le egyből, ne rágja össze. Meg tudja csinálni, meg, helyes, csukja be a szemét és tátsa el a száját. Zina engedelmeskedett. Mintha az Isten szólt volna hozzá, vakon követte a szürke szemű minden utasítását ígyni. Jobban tátsa el a száját. Amikor Zina hangos nyögéssel megtette, amit kívánt, gyorsan a szájába dugta a pisztolycsövét. Mélyet sóhajtott, és meghúzta a ravaszt. Moszkva, február 29. Zoltán éppen azt álmodta, hogy szőlőtőkék között áll dogál boros pohárral a kezében, és Feri bácsit figyeli, amint szalonnát vág egy deszkán, vörös hagymát hozzá, s bajuszát szétsimogatva pajkosan Zoltán felé hint a szemével. Húzd meg, pajtás, amikor megrázták a vállát, egyszerre elszállt az álom a szeméről. Gyula állt az ágya mellett, csíkos pizsamában, csípőre tett kézzel. Mi van? Horkoltam, az a legkevesebb, valami csajál az utcán, és kővel dobálja az ablakot. Nem is mondtad, hogy kikezdtél egy ázsiai lányal. Zoltán kipattant az ágyból, és az ablakhoz ugrott. Csendes, holdfényes éjszaka volt, a ház előtt álló, kopasz fák éles árnyékot vetettek a betonra. Félig holdfényben, félig árnyékban Erzsena állt odalent, s éppen lehajolt, hogy újabb követ keressen. Zoltán kinyitotta az ablakot, és dacolva a betörő hideggel, tölcsért csinált a tenyeréből. Erzsena, jó estét, Zoltán, a helyzet meglehetősen komikus volt, s a fiú talán még el is nevette volna magát, ha a hideg nem ömlik félmeztelen testére. Baj van, Erzsena, a lány kifejezéstelen arccal bámult felfelé. Beszélnünk kell, Zoltán, le tudna jönni, a fiú biccentett, és becsukta az ablakot. Magára kapta tréning ruháját, és Maklári Gyula figyelő tekintetétől kísérve az ajtó felé indult. Hé, mi van? Tűnjek el? Hova tűnnél? Á, nem arról van szó. Hát akkor miről? Zoltán barackot nyomott a szőke, gyerekképű közgazda fejére. Röhögni fogsz, nem tudom én sem. De ismered? Ismerem hát. Akkor kérdezd meg tőle, nincs-e egy húga, esetleg nővére. A nagynénje nem lesz jó, csak szép és fiatal legyen. És ilyen kis szemű, mint a tiéd. Na, szevasz. Reggel értesíts, mire jutottál. Befordult a fal felé, és nem moccant többé. Zoltán leügetett a lépcsőn. Idegességében csak nehezen tudta kinyitni az ajtót. Erzsena türelmetlenül toporgott odakint, s a fiú többször is együttérző gesztussal jelezte, hogy mindent megtesz, csak hát a kulcs. Végül mégiscsak sikerült beengednie a lányt. Erzsenán most másfajta bunda volt, nem az, amelyiknek elveszítették az ujját Rostovban. A fiú Erzsena sápadt arcába nézett, és egyszerre úgy érezte, mintha jeges kéz kapta volna el a torkát. Történt valami, Erzsena? Megdöbbenve látta, hogy a lány a sírás szélén áll, csak óriási erőfeszítéssel tudja visszatartani a könnyeit. Beszélhetnénk valahol néhány szót? Zoltán megnyomta az automata villanykapcsoló gombját. Persze, van egy klubszobánk. Történt valami? A lány szótlanul bólintott. Mi? Erzsena mindaddig nem válaszolt, amíg el nem helyezkedett az aprócska klubszobában a fűtőtest mellett. A bundáját azonban még itt sem vetette le. Zoltán úgy érezte, a lány remegése belülről fakad, az éjszakai fagy csak az arcát festette pirosra. Áthelyeztek, Zoltán, a fiú megvakarta az orrát. Csak ugyan, ez mit jelent? Parancsba kaptam, hogy hagyjam el a munkahelyemet, és szóval, máshová irányítottak. Értem, szabad tudnom, hová? Csendesen kérdezte, pedig érezte, hogy összerándulnak az idegei, salattomos ingerültség támad a gyomra tájékán. Uramisten, csak nem azért verte fel a lányének évadján, hogy ezt közölje vele? A biztonsági szolgálathoz. De nem ezért jöttem, Zoltán, emiatt nem háborgattam volna éjszaka. Van valami, ami nem hagy nyugodni. És pedig, Bakuba kell utaznom, mielőtt végleg levesznek erről az ügyről. Bakuba, miért? Átnéztem az aktákat, és egyszerre csak villám csapott a fejembe. Rájöttem valamire. Mire? Erről nem akarok beszélni, Zoltán. Azonnal Bakuba kell repülnöm. Zoltán igyekezett megerőltetni az agyát, de nem igen akar sikerülni neki. Úgy érti, hogy a bakui gyilkosság ügyében? Tohonya, vagy micsoda? Mindenáron Bakuba kell mennem, elolvastam a nyomozati anyagokat, de ma le kellett adnom valamennyit, és holnap már nem juthatok hozzájuk. Egész este dolgoztam, fél órája rájöttem valamire. Halványom, kósza lehetőség, de mégiscsak valami. Azonnal Bakuba kell repülnöm. És mit tehetek én, Erzsena? A lány könyörgő tekintetet vetett rá. Szeretném, ha velem jönne, Zoltán. A fiú elvigyorodott, mintha jó viccet hallott volna. pedig tudta, hogy nem vicc. Minden, csak nem vicc. Ez jó, mondta szinte kétségbe esetten, tudja maga egyáltalán, mit beszél. A lány görcsösen belemarkolt a karjába, és Zoltán csak most vette észre, hogy Erzsen amilyen nehezen lélegzik. Bíznia kell bennem, Zoltán, ahogy én is bíztam magában. Egyelőre nem mondhatok többet. Kérem, jöjjön velem, Uramisten, hogy tehetném. Különben is, miért? Mert szükségem van magára. Valakire, akihez szólhatok néhány szót, akit ott érezhetek magam mellett. Zoltán felsóhajtott. Erzsena majdnem ugyanazokat a szavakat ismételgette, mint Zina, első, vagy második együttlétükkor. Jézusom, hát a nők mindegyformák. Figyeljen rám, Erzsena, először is van egy munkahelyem. Holnap valaki odaszól telefonon, hogy államügyben távol van. Azon kívül nincs jegyem, itt van a zsebemben. Azon kívül, a lány hangja hirtelen élesre váltott. Nincs azon kívül, Zoltán, Csisztyakov meghalt. A fiú úgy érezte, mintha keményen, gyorsan, többször egymás után gyomorszájon ütötték volna. A szoba megperdült körülötte, s észre sem vette, hogy a fűtőtestről, amin üldögélt, belecsúszott egy székbe. Hogyan? Órákkal ezelőtt találták meg a holttestét, hol? Az állatkertben, a kígyók között. Megmarta egykor a kígyó. Ekkor Zoltán egészen váratlanul nevetni kezdett. Előbb csak halkan, majd egyre gyorsabban. Végül már szinte hahotázott, csak úgy dobálta magát a karosszékben. Hát ez jó rég röhögte, milyen nyót. Csisztyakov az állatkertben, kígyók között. Aztán fuldokolni kezdett, miközben kövér könycseppek hullottak a kezére. A lány a földre sütötte a szemét, ő is meghalt, Zoltán. Előre hajolt, hogy a fiú segítségére siessen, ha kell, de legnagyobb meglepetésére Zoltán beleegyezően bólintott. Tudtam, ahogy mondta, hogy Csisztyakov meghalt, éreztem, hogy már Zina sem él. Előbb megölte Zinát, azután önmagát. Tudtam, előre-hátra hajlongott a székében, mint a vaklottó árusok. Sajnálom, Zoltán, a fiú biccentett. Mindig is sejtettem, hogy előbb-utóbb meg fog történni. Csak most is szánalmasan legyintett. Hogyan? Csisztyakov agyonlőtte, nem volt szándékában többet mondani az ügyről. Pedig kellő részletességgel megkapta a helyszínrajzokat, és az első következtetések eredményeit. A lány egyetlen lapra tett fel mindent. Tudta, hogy amit csinál, zsarolás, de nem lehetett válogatós az eszközökben. Felállt, és megigazgatta a bundáját. Nekem Bakuba kell utaznom, Zoltán. Úgy érzem, belebotlottam valamibe. Ha ma, vagy holnap nem megyek le, soha többé nem mehetek. Szerettem volna, ha segít. Persze, nem erőltethetem. Zoltán felemelte a fejét. Úgy gondolja, hogy amiért odautazik, összefüggésben lehet Zina halálával? Irtózva mondta ki az utolsó szót. Úgy érezte, akkor hal meg igazából az asszony, amikor ő maga egymás után többször is kimondja a rettenetes szót. Azt hiszem, igen. Zoltán felállt, és az ablakhoz szorította a homlokát. Elképzelhető, hogy Csisztyakov nem lett öngyilkos, Erzsena biccentett. Kicsit sok ebben az ügyben az öngyilkosság. Egy színházigazgató himkiben kiveti magát az ablakon, Bakuban tohonya öngyilkos lesz, felköti magát, Csisztyakov szétlövi a kígyók fészkét, hogy megmarhassák. Velem jön, Zoltán. Válasz helyett csak a fűtőtest sziszegése hallatszott. Baku. Március 2. A város a közeledő tavasz lázában égett. Az áruházakban egyetlen gombos tűt sem lehetett volna elejteni. Nagy csizmás, vidéki azeriek csoportjai járták a boltokat, megvásárolva mindent, ami az előző napok rohamaiból még megmaradt. Az idő csendes és tiszta volt, az egész napon át ragyogó nap kellemes, tavaszi hangulatot varázsolt az utcákra, terekre. A Lenin múzeum előtt még nem működött a szökőkút, káváin a vásárlási rohamokban elfáradt azeriek ültek, egy öreg ember a szívét tapogatta, és családja hangos jajgatása közepette éppen kilehelni készült a lelkét. Csak többszöri kérdezősködés után sikerült megtalálniuk a vendéglőt. Szerencsére kiesett a bevásárlók útvonalából, így a késő délután ellenére sikerült szabad asztalhoz jutniuk. Erzsenát agasztotta Zoltán állapota, de tudta, ha megpróbálná vigasztalni, csak rosszat tenne neki. Túl kell esnie Zinaida halálán, mint egy betegségen. Amikor a vörös hajú, vastag copfú lány oda kelletlenkedett hozzájuk, kíváncsi pillantást vetve Erzsena bundájára, Zoltán felemelte a fejét, és igyekezett magához térni. Rendelt két személyre vacsorát, két üveg pezsgővel. A vörös hajú lánya nélkül, hogy megkérték volna rá, a drága, exportminőségből hozott. Előbb kinyitotta, jókorát pukkantva a dugóval, s csak miután kitöltötte, jegyezte